Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazin műsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.
Mindenható Isten, seregek ura, add, hogy minden katona könnyű szívvel és tiszta lelkiismerettel szolgáljon téged és hazánkat. Adj neki igaz hitet és vallásosságot, kérünk, tedd hűségessé őket családjaikhoz, szeretteikhez és hivatásukhoz. Adj nekik bátorságot és igaz erőt. Ámen. E katonai imával kívánok a katonai ordinariátus nevében is. Szeretetben, teljes egészségben megélt békés új esztendőt, a szerkesztőt Fodor Endrét hallják. 5. évét kezdi a műsor, hiszen 2012-ben volt hallható először az Inter Arma Caritas, a fegyverek között a szeretet című adás. Sok-sok interjú, riport, tudósítás, amellyel talán idén is több hallgatónak szerzünk örömet, tartalmas perceket. Ezekkel a gondolatokkal kívánok kellemes rádiózást, először azonban adásunk tartalmáról. Bíró László püspökatya újévi gondolatai az irgalmasságról, családról, hivatástudatról.
Mindig is azt gondolom, hogy nem az ismeretlenbe indulunk, mert Isten velünk éri a mindennapjainkat, és ez a hűség az mégiscsak egy hivatásunk. És ha az ember Istenre figyelve hűségben próbál élni, akkor az új esztendő hoz is újat, meg nem is.
Hadinapló. Nádasi Alfonsz a háború borzalmairól, a papi hivatás felemelő pillanatairól.
Éppen ahogy óvatoskodom az egyik német terrorautó mögött, ilyet dudálás előttem. Csúnya látvány a következő percben. Leszakadt az út széle, és 12 német terrorautó egymás után sétált bele az árokba.
Kalendárium nevezetes dátumokkal. Bíró László tábori püspökatyát visszatekintésre is kértem abban az interjúban, amelyben az irgalmasság évéről épp úgy szó volt, mint a katonák mindennapi felelősségteljes munkájáról, arról a hivatástudatról, amellyel szolgálják a hazát itthon épp úgy, mint misszióban távol szeretteiktől.
Akkor valahol voltam előadni, és az előadás témájára ezt választottam, a családról az irgalmasság évét követően. Pontosan azért, hogy nehogy elfelejtsük, hogy bár formálisan bezárták az irgalmasság évének kapuját, de az irgalmasságról továbbra is rászorulunk, és az irgalmasságot továbbra is kell ajándékoznunk egymásnak. Nekem nagyon mélyen bennem van ez a gondolata Ferenc pápának, amikor azt mondja, az egyház bolt íve alatt az irgalmasság a tartó pillérek. De nem csak az egyház bolt íve alatt, hanem mindenféle kapcsolat íve alatt az irgalmasság a tartó pillér. Vagy nagyon sokat idézem Leonardo da Vincinek ezt a képét, aki azt mondja, a bolt ív két egymásra hajló gyengeség, amely erővé változik. Minden kapcsolatban két gyönge ember van együtt. A házasságban, a barátságokban, munkahelyi kapcsolatokban. Két gyenge ember van együtt, és az irgalmasságnak a záróköve az, amely a két egymásról hajló gyengeséget erővé tudja változtatni. Enélkül nincs élet. Szóval amikor Ferenc pápánk püspöki jelmondatául választotta a Beda Venerabilisnek a szavát, miserando ad fel eligendo, tehát hogy irgalmazott és kiválasztott, akkor ez a két szó, a miserando ad feligendo, ez folyamatos mellékni végenevek. Azt jelzik, hogy Isten szüntelen irgalommal van irántunk, és szüntelen kiválasztó szeretettel, és tulajdonképpen minden kapcsolat ezen nyugszik, a miserando ad feligendo igazságán, a szüntelen irgalmon, kiválasztáson, egymás melletti újbóli és újbóli döntéseken. Én azt gondolom, hogy enélkül nem megy az élet előre. És a vigamasság évének a másik ilyen szép üzenete, amit Ferenc pápa őrzött meg számunkra, vagy adott tovább, vagy elemeltett föl számunkra a Szent Ágostontól, ki azt mondja, hogy Isten mindig képes a haragját megfékezni, de nem képes megfékezni az irgalmát. Szóval, hogy ezek az igazságok nagyon-nagyon kell, hogy jelen legyenek a mindennapi életünk, mert másként nem működik az élet. Egyszer a Vilk Bíborossal mi is részünk együtt Rómában néhányan püspökök, és a mise végén van a ite missa, ezt ugye a Szent Mise véget ért, menjetek végével. Így mondta, hogy a Szent Mise nem ért véget, menjetek békébe. Szóval, hogy így vagyok az irgalmasság éve, és az irgalmasság éve nem ért véget, menjetek békébe.
Atya, egy nagyon fontos dologról enged meg, hogy beszéljünk, ez pedig a szolgálat, és itt kapcsolom a katonákhoz. Azokhoz az emberekhez, akik az életüket tették a haza védelmére, jelen pillanatban is nagyon sokan határokon belül, nagyon sokan határokon kívül, misszióban, nagyon sokan a határok mentén védik a hazát. Hogyan látod a szolgálat értelmét?
Igen, bennem a szolgálat egy sajátos szó. Ilyen fokozatait szoktam megkülönböztetni, nem magam találmánya, hogy van egy képességem, fölismerem a képességemet, örömmel állok mások rendelkezésére vele. A második foka, hogy kezdem fölismerni, nem vagyok méltó arra, hogy szolgáljak. A harmadik fokozata, amikor rájövök, valójában az szolgál, aki elfogadja a szolgálatot. Szóval valahogyan a szolgálata sose jelenthet büszkeséget, mert szolgálunk másokat, akik rászorulnak a szolgálatunkra, és ajándék az, hogy szolgálhatunk. Hiszen a szolgált lelkületéhez nagyon fontos látnunk ezt, hogy nem vagyunk méltók egymás szolgálatára, hogy az is ajándékot, aki elfogadja a szolgálatunkat. Lehet, hogy ez nagyon teoretikus itt a határon őrködő katonák esetében, de mégis azt gondolom, hogy érdemes ennek utána gondolni, hogy embereket szolgálunk, akik elfogadják a szolgálatunkat. Persze a szolgálatban mindig van valami ajándék jelleg, mindig van valami ingyenesség, és kéne, hogy legyen. És egy olyan társadalomban, amelyben minden a profitra megy, ott nagyon fontos, hogy legyenek olyan emberek, akik szolgálnak önzetlenül. Nagyon sokszor elmondom ezt a gondolatot, hogy ma már a társadalomban az ingyenesség kultúráját egyedül az édesanyák őrizték meg. Ha ők nem lennének, nagyon rideg lenne a társadalmunk. Ők azok, akik szolgálnak, szolgálják egész életükben a gyermekeiket, még felnőttként is, és nem lehet megfizetni az ő szolgálatokat, nem is szabad megfizetni. Ők az ajándékozás kultúráját őrzik, az ingyenesség kultúráját őrzik, és nagyon-nagyon fontos, hogy legyenek a társadalmunkban olyan emberek, akik szolgálnak valóban ajándékként. Kicsikét azt hiszem, hogy a katonák is néha így vannak, hogy már sokadik hetet töltik a határon, nem lehet azt megfizetni, ez a sok-sok távol létet, amit a szolgálatok jelent. Ugye egyik feleség mondta is, hogy de már ne menjél, most már nem kell a pénz, inkább legyél idehaza. Szóval nagyon nagy ajándék, az nem csak a katona részéről, vagy a rendőr részéről, aki a határon szolgál, hanem azon családtagok részéről is, akik ezen szolgálatért lemondanak a családfőről, a házastárstól, és próbálnak oda hajtálni, és távolból tartani a kapcsolatot a határon őrködővel. Nagyon-nagyon nehéz ezt megérteni a szolgálatot végzőnek is, meg a családtagnak is, de valahol még talán ezen keresztül is valósul az ingyenesség kultúrája társadalomban.
Személyes gondolatokkal szeretném zárni a mostani beszélgetésünket. Ugye egyházi év ugye advent időszakával indul. A naptári új esztendő mondjuk egy püspök számára, jelen esetben bíró püspök atya, te számodra mit jelent?
Mivel kisgyerek voltam és új füzetet kezdtem, akkor mindig elhatároztam, hogy szépen írok bele. Hát persze nem sokáig tartott a nagy igyekezet, ugyanolyan csúnyán írtam az új füzetbe is, mint az előzőbe. Hát sajnos így van az ember az igyekezeteivel, hogy persze egy újat kezdés és újra kezdés, csak hát az ember azért mindenhol elviszi magát, még az új esztendőbe is, de azért mégis egyfajta Isten nevébe indulás, és valahogy mindig is azt gondolom, hogy nem az ismeretlenbe indulunk, mert Isten velünk éri a mindennapjainkat, és ez a hűség az mégiscsak egy hivatásunk, és ha az ember Istenre figyelve hűségben próbál élni, akkor az új esztendő hoz is újat, meg nem is. Ez a kettő állandó jó, hogy megvan az új esztendőben is. Istennek a hűsége, meg a mi hűségünk, de való törekvés.
Atyát, jó egészséget és tartalmas munkával teli esztendőt kívánok.
Köszönöm szépen, boldog új évet kívánok a rádió hallgatóinak is.
A kalendáriumban először a 256 évvel ezelőtt született Diószegi Sámuel református lelkészre emlékezünk, aki botanikus volt, a magyar rendszeres növénytan megalapítója. Leghíresebb művét az 1807-ben elkészült magyar fűvészkönyvet sógorával Fazekas Mihállyal együtt írta. Számos ma is használt növénynevet ők jegyeztek le először, illetve a nyelvújítás keretében több új nevet alkottak. Január 6-a vízkereszt napja Krisztus Jordán vizében való megkeresztelésének emlékére. Ezen a napon volt a házszentelés, és ilyenkor írták fel a három napkeleti király nevének kezdőbetűjét az ajtóra. Krisztus Jordán vizében való megkeresztelésének emlékére országszerte szokás volt víz- és házszentelés. A megszentelt vízzel még aznap behintették az állatokat, meglocsolták az istálló sarkait, az ólakat, az udvart, hogy megelőzzék a bajt, a betegségeket. Házszenteléskor a pap megszentelte, megfüstölte a házat, majd az ajtókra felírták a három királyok nevének kezdőbetűjét és az esedékes évszámot. Így vélték elkerülni a villámcsapást, a rontást, és általános védelmet biztosítottak maguknak. A Julianus naptárat használó görög-keleti vagy pravoszláv egyházak ezen a napon január 6-án ünneplik Jézus Krisztus születését. A Julianus naptárt többek között az orosz, a szerb és a grúz ortodoxok használják, valamint a jeruzsálemi patriarhátus. Krisztus születését éjszakai misén ünneplik a hívek, Szíriában a közösség a Szent Szarkisz templomban gyülekezik Damaszkusz óvárosában. Jeruzsálem görög ortodox pátriárkája ünnepélyes körmenettel érkezik a születés templomába Betlehemben, hogy megtartsa az éjféli misét. Január 9-én, 542 évvel ezelőtt, Hunyadi Mátyás levélben értesítette a pápát, hogy megfelelő segítség mellett felveszi a harcot a törökkel. A kalendáriumot hallották, nevezetes dátumokra emlékeztünk. Háborús élményeiről vall naplójában Nádasi Alfonz, amelyet ezúttal is Bőzsöny Ferenc olvas föl.
A széles úton néha három sorban is mennek fogatok vagy autók. Az erős teherautók néha leszorulnak a földekre, ott igyekeznek előre. Az ágyuk vontatói persze nem hagyják el az országutat. Inkább várnak, káromkodnak, összekoccannak, fenyegetnek, de nem engednek a jussukból. A teherautók látják, hogy besüllyednek a társaik, s rögtön visszaőkölnek, de a fogatok, ahol lehet, a földre vezető kis bejárókon lekanyarodnak, mint a szélvész fokozódik a lárma. Felettünk megjelent két felderítő. Jaj, Istenem, csak ne szórjanak, mert akkor pokoli zavar lesz. Így is pánikot keltettek, mert a félénkebje rögtön otthagyta az autóját és rohant a földre. Dicséretére legyen a magyar parasznak, egyetlen egyet sem láttam, hogy ott hagyta volna a lovát. Ha valamelyik ló félni kezdett, leugrott a szekérről, odament a fejéhez, simogatta, becézte, nyugtatta, pedig láttam, hogy ő maga is sápadt és reszkett. Igen jól esett nekik, amikor a közelemben lévőket megdicsértem ezért. Sikongatás, jajgatás hallatszott néhány sebesült szállítóból. A felderítők mély repülésben jöttek végig az országot fölött jó néhányszor. Akárhányszor elkezdődött a szokásos sivító hang, a gyengébb idegzetű sebesült rögtön felsikított. Három meg is halt ilyettében. Amikor megálltunk, 186 sebesültünket leadtuk a kórháznak. Gyorsan át kellett rendezkednünk, kevesebb autón maradt, mert soknak vissza kellett menni a vonalba. Futár értesítést kaptunk, hogy szorít a muszka. Sok a sebesült, hozzuk el őket. Legalább 30 kocsit kellett megbolygatnunk. Csodák csodájára oda jön hozzám a százados, és azt mondja, légy szíves, irányítsd az átrakodást, és ülj fel az első kocsira. Vezesd az egész oszlopot. Bölcs belátásodra bízom, hogy milyen tempóban menjünk, hogyan jussunk előre az úton. Hát majd lefordultam meglepetésemben. Én. És a bölcs belátás. Eddig csak civil voltam, aki a szemetes kocsi után jön az aktívak szemében. Most, amikor előttünk és mögöttünk végeláthatatlan sorok vannak, életet kell menteni, akkor egyszerre bölcs belátásom van. Hát lélekben köptem egyet, aztán némán felültem az első kocsira, átvettem a kormányt és gyerünk. Hát ennyit még összesen nem kapcsoltam, amióta itt vagyok kint, mint ez alatt az idő alatt. Szinte centiméterenként kellett megállni. Ha már 1 kilométert el tudtunk jutni nyugodtan, az a legnagyobb ritkaságok közé tartozott. Végre kijutottunk a varsói műútra. Hát ilyet még nem láttam. Valóságos népek országútja. Szorosan egymás mögött 1000 és 1000 autó, mindenféle harci gép is. Bonyolódik az egész még azzal, hogy szembe is akarnak jönni. Leginkább tüzérség jön. A mélyeink közül is látok néhány osztályt. 2 ismeretlen kocsi oszlop jön mellettünk. Lenn az út mellett poroszkálnak a huszárjaink. A másik oldalon ugyancsak lenn, a nyomorultul kinéző 38-asaink. Egyetlen pillanatig sem lehetünk nyugodtak a vezetésnél, annyira kell vigyázni. Csak centik választanak el bennünket egymástól. Ha valaki kidől, sajnos szinte 5-6 percenként történik ilyen, akkor még annak a segítségére is kell menniük a körülöttük levőknek. Ez megint zavarral, késlekedéssel jár. Éppen ahogy óvatoskodom az egyik német terrorautó mögött, ilyet dudálás előttem. Csúnya látvány a következő percben. Leszakadt az út széle, és 12 német terrorautó egymás után sétált bele az árokba. Hű, de melegem lett ennek a látványára. Szerencsé, hogy pár kilométeres sebességgel tudtam menni. Volt idő a repedés előtt kitérni, és a kemény aszfalton maradni.
Kedves hallgatóim, köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Ismétlésben szombaton és kedden hallgatható meg újraadásunk. Egy hét múlva szerdán jelentkezem újabb műsorral, és bízom benne, hogy akkor is sokan velem tartanak. További tartalmas rádiózást, szép napot! Elköszönök, a szerkesztőt, Fodor Endrét hallották. A hivatásért elmondott ima soraival búcsúzom. Menjen, atyám, te teremtettél engem, és jóságodban kijelölted életem útját is, hogy azon járva érjem el az örök üdvösségemet. Engedd felismernem, hogy milyen terveid vannak velem. Mutasd meg nekem hivatásomat. Mutasd meg, hol tudnám a legjobban használni erőmet, s hol tudnálak téged a legjobban szolgálni. Engedd, hogy jól válasszam meg a hivatásomat, alaposan elsajátítsam és megfelelően teljesítsem abban feladatomat. Engedd, hogy egész életem téged dicsőítsen. Ámen.
Kedves hallgatóink, Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.
Mária Rádió.